mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner hetilap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy cikket, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradhattak, és ennek van jelentősége, mert hogy május 30-án szombaton első alkalommal rendezik meg Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Sporttörténelmi napok következnek, a főváros felkészült a tömegek fogadására, a többi már a csapatoktól függ. Ezzel a bevezetővel kezdődik az az írás, amelynek az a címe: Budapestre érkezik a bajnokok ligája. Erről az igazán sporttörténeti sikerről is beszélgetünk Ballai Attilával, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjével. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Az szerintem neked nem újdonság, hogy amit itt a cikkben olvashatunk az elején, hogy az újságírók betekintést kaphattak a futballdöntő előkészületeibe. Egy bizonyos újságírói csoport feljutott az 50 méteres magasságba, az úgynevezett kakas ülőre, ahonnan az egész stadiont megcsodálhatták. Neked már azért többször is volt alkalmad ettől függetlenül is ott lenni. Mennyit jártál most az utóbbi időben? Mi volt? Nagy volt az izgalom? Nagy most az izgalom, az előkészület?
Nagyon nagy, mert valóban, tehát nem lehet túldimenzionálni a jelentőségét ennek a mérkőzésnek. Az egykori vasfüggönyön túl sokáig álmodni sem lehetett arról, hogy valaki rendezhet bajnokcsapatok Európa kupája vagy bajnokok ligája döntőt. Először a különutas jugoszlávok Belgrádban rendezhettek, aztán már messze-messze a rendszerváltozások után Moszkva rendezhetett egyet, és most jövünk mi, úgyhogy ez egy egészen elképesztően nagy siker, és mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy kellett hozzá ez a stadion, ami nem is stadion, hanem aréna. Tehát, hogyha 50 méter magasból nézel le egy átlagos stadionba, akkor tulajdonképpen egy ilyen 10 forintos bélyeget látsz magad előtt. Itt viszont éppen az aréna jelleg és a meredek lelátó miatt tökéletes látványt tárol az ember szem elé. És mivel ez dedikáltan futballstadion, nincs atlétikai pálya, futópálya, valóban úgy érzed, hogy, és a játékosok is mondták, úgy érzik, hogy a közönség ott rá lehel a tarkójukra, és te is úgy érzed, hogy szinte részese vagy a játéknak, be tudnál lépni a pályára. Ez egy elképesztő kölcsönhatás. Nagyon kevés stadionnak van ilyen különleges hangulata.
2019-ben adták át a Puskás arénát, vagy stadion, melyik akkor?
Nevezhetjük arénának, igen, egy Magyarország-Uruguay meccse.
A legnagyobb befogadó képességű sport és zenei rendezvények lebonyolítására alkalmas létesítmény. A futballválogatott elsődleges hazai pályája 67.155 férőhelyel. Ez érdekes, hogy ez így jónak hangzik, hogy 67.000, bár Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta, hogy csak a szerencsések jutnak jegyhez, tehát hogy a 67.000 az relatív, hogy most ezt hogy értékeljük.
És ez nem csak a BL döntőre igaz, hanem már a magyar válogatott meccseire, sőt, a Ferencváros-Zalaegerszeg magyar kupa döntőn is ott voltam, és tulajdonképpen akkor is majdnem telt ház volt. Ez egy érdekes ellentmondása a nemzetközi futballnak, hogyha megnézem az elmúlt 100 évet, hogy 1930-ban rendezték az első VB-t, hogy ahhoz képest nagyságrendekkel ugrott minden, de minden a futballban, kivéve a stadionok befogadó képességét, az inkább csökkent. Hiszen régen állóhelyek is voltak, tehát valamikor a régi Népstadion is volt 100 000-es, onnan szabták át 76 000-esre. Az 1950-es futballvilágbajnokság döntőjét a Maracanában 200 000 ember előtt játszották, ma már a Maracanába se férnek be 100 000-nél többen. Én magam voltam olyan Barcelona-Real Madrid meccsen a Nou Camp-ban, ahol még 100 000-en voltak. Most az az új nagy terv, hogy megpróbálják visszanövelni 100 000-esre ezt a stadiont. minden idők legnagyobb nézőszámát, Beck, ugye a Bajnokok Ligája elődje, a bajnokcsapatok Európa kupája. Beck döntőjén Glasgow-ban, a Hampden Parkban realizálták 135 ezer nézőt. Ma már akkor a nézőszámok nincsenek, mert ugye mindenki rámegy a komfortra, nincsenek állóhelyek, csak az ülőhely, úgyhogy ma ez a 67 ezer egy kifejezetten egy nagy stadionnak számít. Más kérdés, hogy az igényekhez képest eltörpül.
Tehát, hogyha nem lennének az ülőhelyek, akkor a 67.500-hoz képest 100 mennyi?
100 000-re simán tudna lenni.
Uh-huh. És ez esetleg elindíthat egy ilyen folyamatot majd, tehát látva az elmúlt 100 év tapasztalatait, hogy azért a klasszikus szurkolás az mégiscsak úgy állva történt.
Elindíthatna, de nem fog, mert pont ez jellemzi egyébként már a magyar futballválogatottat is, hogy mérkőzései szétfeszítették egy sporteseménynek a keretét, és társasági eseményé váltak. A családok jönnek ki a meccsekre, nekik pedig a mai világban a komfort és a biztonságérzet fontos. Tehát az már nem megy, amiből egyébként komoly stadion katasztrófák is származtak. Mindők egyik legnagyobb katasztrófája az a bizonyos 1989-es Sheffieldi Hillsborough katasztrófa, amikor még voltak állóhelyek, és őrült módjára engedték be az embereket a stadionba, és a Liverpool szurkolók gyakorlatilag egymást préselték hozzá a rácshoz. Azóta nincsenek az angol pályákon rácsok, és majdnem 100-an meghaltak. Tehát azért a biztonság, meg a kényelem az mindennél fontosabb, úgyhogy maradnak az ülőhelyek, ez egészen biztos.
De olyan profi szinten történik most már a beengedés, hogy ennek is megvan a műszaki, meg sport szervezési háttere, hogy ne torlódjanak föl a tömegek.
Persze, már néha túl profi a beengedés, tehát annak a rovására megy, hogy normálisan bejösen az ember a stadionba, ugyanakkor az ütemezést, azt meg lehet szabni, azt, hogy ki mit visz be, azt meg lehet szabni, az emberek agyába viszont nem lehet belelátni előre. Tehát azt nem lehet tudni, hogy ki mennyire bolondul meg, hogy az egyik tábor neki megy a másiknak, hogy valakik az ülőhelyből úgy csinálnak állóját, hogy feltépik a székeket és előre rohannak. Tehát azért a futballpálya az soha nem lesz az országgyűlési könyvtár, ezt lássuk be, de amit lehet előre, azt azért igyekeznek megteremteni, mint biztonsági előfeltételt.
Visszatérve a szombati eseményre, itt azt szokták mondani, és a cikkben is erről van szó, hogy a Bajnokok Ligája a gazdagok játszótere, és bár elsősorban a nagyobb klubokra értik, valójában a nézők egy részét is érinti, a legtehetősebbek a saját repülőgépükkel érkeznek Ferihegyre. Akkor ez mennyire igaz így a cikk alapján?
Minden igaz. Az is igaz, hogy a egészen más a szurkolók összetétele, Egy nagyon komoly Bajnokok Ligája meccsen, valóban itt már, hogyha pláne ha a családot is kivisz az ember, akkor anyagi mérlegelés kérdése is, hogy ez forintban milliós tétel, hogyha a családot el akarod vinni. Különösen, hogyha egy 2-3 napos utazást rendelsz hozzá. De a pályán ez még inkább a gazdagok játszótere, tehát ennek a versenysorozatnak a neve ugyan Bajnokok Ligája, de ez nem a Bajnokok Ligája, hiszen például Angliát 5 csapat képviseli, miközben egy bajnoka van. Amikor a Ferencváros 1995-ben bejutott a Bajnokok Ligája, akkor még 16-os főtáblájára, akkor minden ország egy csapatot, a bajnok csapatát indíthatta, és a Fradinak egy meccset kellett a belga bajnokkal szemben megnyerni, hogy ott legyen. Ma innen indulva, ahonnan a Győr fog, egy magyar csapatnak szinte képtelenség felverekednie magát. Azért, mert Európa 5 vezető futballnemzete, tehát az angol, a spanyol, az olasz, a német és a francia, a helyek döntő többségét birtokolja eleve a Bajnokok Ligája főtábláján. Tehát ez valóban egy más játék lett már.
És a jegyárakról érdemes beszélni már csak abból a szempontból, hogy mekkora jelentősége van egy ilyen eseménynek, tehát hogy igaz az, hogy előre, ahogy már meghirdetik a jegyeket, van akik fölvásárolják, ahhoz képest olcsón áron, amilyen áron értékesítik, tehát ilyen millió forint fölötti értékben?
Ez így van, itt abszolút keresleti piac van. Tehát több tízezer olyan francia és angol szurkoló fog megérkezni Budapestre, akiknek nincsen jegyük. Szeretnék abban a városban tölteni az éjszakát, ahol a megdöntőt vagy a BL-döntőt rendezik, hogy hát, ha utána részesei lehetnek, de ne legyen a felől kétségünk, hogy néhányan mindent megtesznek azért, hogy bejussanak a stadionba. Vagy úgy, hogy jegyet szerezzenek, vagy valami egyéb fondorlatos módon, ami egyre nehezebb. De maga ez is azt mutatja, hogy annyival nagyobb a kereset a kínálatnál, hogy gyakorlatilag nincs felső határuk a jegyáraknak, mert hogyha valaki kiállna egy órával a kezdés előtt a stadionba, valamelyik kapóz és rendezne egy árverést, akkor szerintem a befolyt pénzből egy olyan közepes kategóriai autót vehetne.
Tehát előfordul az, hogy úgy érkeznek, ahogy te is mondtad, szurkolók, hogy nincs jegyük, és tudják azt, van erre már tapasztalatuk, hogy tudnak szerezni?
Vagy azért, vagy vannak szurkolói zónák, tehát úgy szurkolhatnak most is például az MTK Sportparkban, azt a Paris Saint-Germain kibérelte, hogy tulajdonképpen az egy hazai futballpályájuk nekik, és ha nincsenek is ott az eseményen, de az az érzetük mindenképpen van, hogy majd, ha morálék a stadion, halljuk, majd utána találkozunk azokkal, akik ott voltak, megosztják velünk az élményt. Tehát ez egy ilyen köztes állapot, de nagyon sokaknak még ez is megéri.
Mit jelenthet ez az országnak, szintén a cikkből idézve, megéri mindez? A kérdésre válasz az, hogy meg a tavalyi házigazda München például 57 millió dollárnak megfelelő bevételre tett szert a hétvége alatt, a szállodák teljes kapacitással üzemeltek, és az éttermek foglaltsága is csúcsokat döntött.
És ennél Budapest esetében még többet jelent, mert Róma, London vagy Párizs, ha BL döntőt rendez, ezeket a városokat mindenki ismeri. Nem kell BL döntő ahhoz, hogy valaki rácsodálkozzon, hogy atyavilág, milyen szép a Notre Dame, vagy a Tower, vagy a Colosseum. Budapestre nagyon sokan azért jönnek el életükbe először, mert egy sportesemény ide vonzza őket. Aztán meglátják, hogy ez milyen város, és valószínűleg visszajönnek. 2017-ben, amikor úszó vízilabda világbajnokságot rendeztünk, egy díjkiosztón együtt lehettem a Nemzetközi Úszó Szövetség akkor 80 éves urugvái elnökével, és mivel csúszott a díjkiosztó, ezért beszélgettünk egy 20 percet, ez részéről 20 perc áradozás volt Budapestről. Azt mondta, hogy ő el nem tudta volna képzelni, hogy Európa közepén létezik egy ilyen város, elhozta az unokáját, ahova az unokáját reggel elengedheti, nem lesz semmi baja, nagyon jókat eszik-iszik, és amikor este hazajön, akkor lelkendezik, és ez valóban nem csak a futballra, mindenre így van, de a legutóbbi nagyon fájdalmas emlékünk, amikor októberben itt a Puskás Arénában kikaptunk az érektől 3-2-re, ezért nem mentünk a VV pótselejtezőre. Megnéztem utána azt az ír riportfilmet, amit a Dublinba reptére hazaérkező ír szurkolókkal forgattak. Azt a lelkendezést egészen elképesztő volt hallani, még így is, hogy bennünk volt a sebb, hogy kikaptunk, hogy nem csak annak örültek, hogy 3-2-re nyertek, hanem hogy milyen helyen voltak. Tehát visszatérő mondat volt azzal a jó ír angolságukkal, mondtak, hogy Budapest is the best place I've ever been to, tehát Budapest a legjobb hely, ahol valaha voltam életemben. Ha nem játszott volna itt az ír válogatott világban egy kis elejtezőt, ezek a dublini egyszerű srácok soha az életükben nem jönnek el Budapestre.
Ez milyen hozadéka lehet a közeljövőnek?
Mindenképpen nagyon komoly hozadéka, mert dacára annak, hogy Budapestet egyre többen ismerik és megismerik, és aki egyszer eljött ide, az valószínűleg még egyszer el fog jönni. Nem véletlen, hogy így ráfeküdtünk a sportesemények rendezésére is. Tehát például 2027-ben ismét úszó és vízilabda világbajnokságot rendezünk, a világ egyetlen városa lesz Budapest, amelyik harmadszor adhat otthont ennek a nagyon komoly eseménynek, amit tulajdonképpen a nyári olimpia és a futball VB után holt versenyben az atlétikai VB-vel a világ harmadik, negyedik legkomolyabb eseményének számítanak. Nálunk harmadszor, Budapesten harmadszor rendelik ezt meg. Az igazi úszó vízilabdás nagyhatalmak, ahol még jó idő is van, Róma, Barcelona, Perth, tehát Nyugat-Ausztrália, kétszer-kétszer rendezhettek, ami már nagyon nagy kiváltság. Hozzánk harmadszor fog eljönni az egész úszó világ jövőre.
De nem csak azért, mert hogy szép Budapest, hanem azért is, mert egyszer kellett ehhez megépíteni az infrastruktúrális hátteret, ami azóta is bizonyítottan jól megállja a helyét.
Erről van szó, és nagyon funkcionálisak vagyunk. Tehát a nagyon jók az atlétikai stadionunkat, hogyha megnézzük, hogy mind a mai napig tulajdonképpen egy szabadidő sportpark, és emberek tömkelege jár oda futni, akár azzal a tudattal, hogy jaj, de szép volt, amikor 3 évvel ezelőtt itt futott ez meg az meg amaz. Ugyanez igaz az MVM Domra, egy nagyon kiváló csarnok, még hát ugye látjuk, hogy milyen darts versenyek, mi mindenhez tökéletes. Úgyhogy a Puskás Aréna is a nem magyar, hanem általános vélekedés szerint az európai futball egyik gyöngyszeme, egyik szentély lett most már.
És ez azért is érdekes, mert hogy ráirányítja a figyelmet így a hazai focira is.
Hát szerencsére azért is, mert van hazai foci most már, tehát ezelőtt a mérkőzés előtt 3 héttel rendeztek egy magyar kupa döntőt, majdnem 60 ezer néző előtt. Úgyhogy hadd rukoljak ki egy tervemmel itt is, a régi Népstadion különleges magyar agyszüleménye volt a kettős rangadó, hogy a négy pesti nagycsapat egymás után játszott ott, és két mérkőzést kínáltak a szurkolóknak egy délutánon, sehol a világon nem volt ilyen. Hogy az első meccs szünetébe lementél, és a szoborparkból ott melegített a Fradi, és láthattad test közelből azokat a játékosokat, akik utána feljöttek majd. Most, hogy a Honvéd meg a Vasas visszajut a labdarúgó első osztályba, a formai feltételei megteremtődnek a kettős rangadónak. Tehát én azt mondanám, hogy augusztusban, szeptemberben egy igazi magyar futball ünneppel vissza kéne hozni az egyébként éppen 40 évvel ezelőtt lezárult kettős rangadókat, és akkor akinek ez meglepetés, az rácsodálkozhatna, hogy nem kell az se az Arsenal, se a Paris Saint-Germain, hogy 60 ezer ember menjen ki a Puskás Arénába, ahhoz elég lenne egy négy pesti nagycsapat.
És akkor ezt már így megfelelő helyeken is szóvá tetted?
A szóvá tettem, fogalmazunk úgy, hogy az ötlet mindenkinek tetszett, de senki nem ugrott úgy a nyakam, hogy akkor holnap kezdjük el megszervezni, mert nyilván a mai futball más, mindenki mérlegeli a kockázati tényezőket. Régen két tábor úgy helyet cserélhetett a szünet alatt, hogy mindegyik menjen a ellenfél kapuja mögé, hogy legfeljebb volt egy-két rigmus vagy egy-két csúnya nézés, hát most senki nem úszná meg ennyivel. Tehát azért ezeket a kockázati tényezőket is mérlegelni kell nyilván.
De azért is fontos ez, mert hogy most már olyan körülmények között játszhatnak ezek a csapatok, meg készülhetnek föl, ami méltó arra, hogy itt fölkészüljenek, tehát minden adott hozzá.
Persze, nem volt stadionunk. Hát gyakorlatilag hiába próbálkoztunk EB-ket rendezni, mindig azt mondták már Európa-bajnokságokat, mindig azt mondták, akik döntöttek, hogy uraim, makettekkel nem fognak pályázatot nyerni. Tehát, hogyha az itt megmutatják egy asztalon, hogy mit szeretnének, az nagyon kevés. Szeretnénk látni egy-két stadiont. Hát nem volt 20 ezer befogadó képességnél nagyobb stadionunk. 2003-ban persze bőven elég volt, amikor a magyar észmeccsen, írd és mond, 457 fizetőnéző volt. Ennyi embert érdekelt a magyar futball. De amikor a Debrecen megnyerte a magyar labdarúgó bajnokságot, és elindult a bajnokok ligája selejtezőjébe, és az Olá Gábor utcai az nem stadion volt, az egy pálya volt. Ott volt kénytelen rendezni a meccsét, mert az volt a Debrecen pályája, és megérkezett a svéd ellenfél, és bevitték őket edzeni egy nappal a meccs előtt, és tiltakoztak, hogy előírás, hogy egy nappal a mérkőzés előtt a mérkőzés helyszínén kell edzeni. Azt mondták, ez a mérkőzés helyszíne. És nem hitték el, hogy a magyar bajnoknak nincsen stadionja, hanem egy ilyen pályácskája van csak. Hát most ahhoz képest, ha bemész a Nagyerdei stadionba Debrecenbe, leesik az állad. És ez szerencsére nem egyedi.
És ugye az is fontos, hogy a sport az nem csak a főváros kiváltsága, hiszen a sport egy egész országra szóló esemény, tehát ugye a külföldi külföldi hazai pontosabban, és sok külföldi csapatja nyilvánvaló, de a hazai vidéki ellátottság is nagyon sokat változott.
Igen, ilyen szempontból Magyarország rendkívül kedvezőtlen előélettel és előélekkel vágott ennek neki. Hiszen most mondhatják a kedves hallgatók, hogy trianonozok, de ez egy kész tény, hogy egy szinte tökéletes centrum-periféria berendezkedési országról levágták a teljes perifériát. A létesítményeivel, a nagyvárosaival, a magyar kultúrának a hagyományaival, amikor aztán a második bécsi döntés után már ugye azzal Észak-Erdélyt csatolták vissza. Korábban a Felvidéket, korábban jött vissza a Délvidék. Az 1943-44-es magyar labdarúgó bajnokság élmezőnye így festett. Első Nagyvárad, második Ferencváros, harmadik Kolozsvár, negyedik Gamma, ötödik Újpest, hatodik Újvidék. Az első hat csapatban három budapesti volt, és három olyan, amely a trianoni határokon kívül van. Igazi nagyvárosok nagy csapatai. Aztán utána kényszerből lettek ilyen nagy csapataink idézőjelben, mint Tatabánya, Salgótarján, Békés Csaba, ezeket a városokat Nagy Magyarországon nem is tartották városként számon. Tehát az egy komoly generációs, két-három generációs feladat volt, hogy ezekben a városokban meghonosítsák a sportot, erős sport, erős futball legyen, aztán legyenek olyan létesítmények, ahova szívesen kimennek az emberek. Most már szerencsére vannak ilyenek.
Igen, tehát ez azért is fontos, mert ezeknek a csapatoknak is, hogy méltó körülményük legyen a felkészülésre, és a szurkolóknak is. Tehát azt hiszem, a múltkori alkalommal beszéltünk arról, hogy pontosan az a fontos ebben a történetben, hogy nem maketteket mutogatnak, hanem hogyha bármilyen nagyobb esemény van, akkor nem csak a fővárosban, hanem a nagyobb város Tatabányától kezdve Veszprémig, akkor tudnak mutatni a külföldi szakembereknek olyan létesítményeket, amelyek készen állnak és bármikor alkalmasak arra, hogy nagy rendezvényeket szervezzenek.
Így van, ez nagyon fontos. Tévesen sokan szokták mondani, hogy a futballban meg kell teremteni az esélyek egyenlőségét. Azt nem lehet megteremteni, mert az egyik az Isten áldott a tehetség, a másik nem az. A feltételek egyenlőségét kell megteremteni, hogy egy zsákfaluba is valaki, ha el akar menni sportolni, és nagyon nagy tehetség, ugyanúgy meglegyen a lehetőség, hogy sportoljon, mint Budapesten a fővárosban. És ez szerencsére egyre inkább így van. Ha lehet mondani a magyar közéletnek egy területét, amely teljesen decentralizált lett és egészséges lett, és a lokálpatriotizmus élteti, a vidéki lokálpatriotizmus, az a magyar sport.
És azon belül is lehet így rangsorolni, hát nem véletlenül a futballt lehet akkor első helyen említeni.
Természetesen, hát azért a futball alapvetően mindig húzza a többi sportágat. A futball, hát Magyarország meg ugye, ahogy mondtuk annak idején, futbólia, vagy poénból mondtuk, hogy focialista ország. Hát nálunk a futball szinte, mint Dél-Amerikában egy vallás volt. És Magyarországon ezt ugyan elismerésnek szánták, de valóban egy degradáló cím, hogy a vidék legjobbja. Mert annyira nyilvánvaló volt, hogy a pesti csapatok nyerik a bajnokságot, hogyha valamelyik vidéki beüt negyediknek, akkor már ünnepelt az egész város egész hétvégén, hogy mi lettünk a vidék legjobbja. Hát most idén is a vidék legjobbja Magyarország bajnoka. Ez így a normális, ez így az egészséges.
Nagyon elszaladt az időnk, maradt még 2,5 perc. A szombati eseménnyel kapcsolatban a cikkben, tehát a Mandinerben megjelenő cikkben, itt lehet arról is olvasni, hogy a járatok száma megduplázódik ebben az időszakban, a legnagyobb forgalom növekedés várhatóan szombaton és vasárnap a londoni és párizsi útvonalakon jelentkezik. Mi lenne a fölhívásod, illetve az üzeneted a szurkolóknak, mert hogy itt tényleg fölbojdul a város, itt lehet tényleg olvasni arról is, hogy a Kazinci utcában is környékén akár 3 millió forintot is felszámítanak 2 éjszakára egy 2 szobás apartmanban. Nem erre a részére vagyok nyilván kíváncsi, hanem hogy a futball szurkolóknak mit üzennél ilyenkor?
Hát először is a szervezőknek üzenem, hogy nagyon jól fogászkodtak, hogy a Bayern München nem jutott döntőbe, mert hogyha több 10 000 bajor szurkoló az M1-esen nekivágott volna ezen az M1-esen, akkor szerintem legkésőbb Bicskénél visszafordulnak, hogy ide nem lehet eljutni. Repülővel mindenki el fog jutni. A szurkolóknak pedig, hogyha most hirtelen kell üzennem valamit, úgyis jönnek angol szurkolók is, akkor Churchill után szabadon hadd mondjam azt, hogy háborúban eltökéltség, vereségben dac, győzelemben nemes szívűség, békében jó indulat. Amelyik csapat kikap, az viselje dacsal, de normálisan a szurkoló táborával együtt, a győztes ünnepeljen, de örüljön ennek az egész ünnepnek, és a meccs után meg béke van. Jó indulat, nyugi, és nézzék ezt a szép várost.
És ami még fontos, hogy az Arsenal 20 év után szerepel újra a BL döntőjében, a Paris Saint-Germain a sorozat címvédőjeként érkezik Magyarországra.
Így van, és az Arsenalnak ez egy nagyon komoly seb lehet, hogy dacára annak, hogy 6 angol klub nyerte már meg a BL-t, illetve a Bajnokok Ligáját. Az angolok után következő nemzet 3 csapatját tud felvonultatni ilyen csapatot, akár az olasz, akár a német. 6 angol klub nyerte meg, de az Arsenal egyszer sem. Az egyik legpatinásabb angol csapat még nem nyert sem Beket, sem Bajnokok Ligáját, úgyhogy eljött az idő.
Izgalommal várjuk a szombatot, és aki erről szeretne olvasni, az mindenképpen a holnapi Mandinerben olvassa el az ezzel kapcsolatos írást, mi pedig Ballai Attilával, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjével beszélgettünk a szombati rendezvényről. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
És ezzel az Este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.